Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 15. szemeszterének 11. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Szabó Éva, pszichológus, habilitált egyetemi docens, jelenleg az STL Pszichológiai Intézetének vezetője, egy Heves megyei kisfaluban nevelkedett. Középiskolai tanulmányait 60-ban végezte, majd 1987-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett Debrecenben. Pályáját gyakorló iskolapszichológusként kezdte, 1991 óta az egyetemen oktat, elsősorban szociálpszichológiát, illetve iskolapszichológiát tanít. Oktatóként elkötelezetten támogatja a tehetséges fiatalokat. Doktori disszertációját 1999-ben az ELTE-n védte meg. Témája a pedagógusok és szülők iskolai nevelésre vonatkozó nézeteinek összehasonlítása volt. Későbbi kutatásaiban a társadalmi problémák megértésével és kezelésével kapcsolatos nézetek megismerését vizsgálta. Jelentős kutatásokat végzett a siker társadalmi megítélésének és a gyerekek társadalomra vonatkozó nézeteinek feltárása terén. Ez volt 2008-ban bemutatott habilitációs dolgozatának és előadásának témája is. Kutató munkája fókuszában jelenleg a felelősségvállalás pszichológiai jelentősége, illetve működése feltárása áll, melyek kiterjednek nem csak az offline, de az online aktivitás területére is. Szabó Éva Szegeden él szociológus férjével és 14 éves lányával. Szabad idejében legszívesebben olvas, filmeket néz, és sok időt fordít a számára fontos családi kapcsolatok és barátságok ápolására is. Felkérem Szabó Éva docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. Őszintén örülök, hogy ilyen sokan eljöttek ezen a mai napon is, pedig a szakdolgozat leadási határidő ketyeg sokak számára nyilván. Úgyhogy ez még nagyobb öröm nekem, hogy ilyen sokan vannak a teremben, fiatalok is. És látok jó néhány ismerős arcot, aminek szintén nagyon örülök. A felelősség az én szemszögemből, vagy az én felfogásomban az olyan, mint a búvópatak. Valójában ugye a búvópatakok azok legjellemzőbben a barlangok mélyében folynak, és csak nagyon ritkán jönnek fel a felszínre, néha is csodálkozunk, hogy honnan került ide ez a víz. Egy kicsit ilyen a felelősség is. Ott van minden mozdulatunkban, minden viselkedésünk hátterében, bizonyos értelemben még a gondolataink mögött is. Felelősség itt állni önök előtt is, képviselni egy intézetet, képviselni egy tudományt, és képviselni önmagamat. De ez a felelősség, mint ahogy a búvópatak is, általában olyankor tudatosodik bennünk, amikor valami olyan hibát vétünk, ami miatt úgy érezzük, hogy bűnösök vagyunk, vagy vállalnunk kéne valamilyen következményt, akkor szoktuk azt mondani, hogy az én felelősségem tulajdonképpen az én hibám. Én az előadás céljának azt tartom, hogy az önök számára is nyilvánvalóvá váljon, hogy a felelősség az nem csak akkor lényeges kérdés, amikor már elkövettünk egy hibát. Hitem szerint a felelősségnek sokkal nagyobb jelentősége van az életünkben, akkor, amikor még nem követtük el azt a hibát, hogy úgy tudjunk élni, hogy minél ritkábban jöjjön elő a búvópatak, és minél ritkábban érezzük azt, hogy felelősek vagyunk valamiért, amit adott esetben rendbe kéne szedni, vagy helyre kéne tenni. Úgyhogy nem tudom, hogy egy 50 perces előadás az el tudja érni ezt a célt, de igyekszem megtenni a tőlem telhető legjobbat ma. Nagyon kérdés lehet az egyébként, hogy miért fontos erről gondolkozni, miért olyan lényeges kérdés ez a felelősség, mit számít az emberek életében. Hát az egyik dolog, hogy a 19. századtól kezdve nagyon erőteljesen megváltozott az a társadalmi kontextus, ami körülvesz bennünket, sokkal több szabadságra adott lehetőséget az embereknek, sokkal több döntési lehetőség került a kezükbe. Egy folyamatos változásról van szó, amikor a tradíciók szerepe jelentősen csökkent, Régen, mondjuk a 19. század közepén még például a párválasztásnak se volt egy klasszikus szabadsága, sokkal inkább elrendezett kapcsolatokban éltek az emberek, tehát azt a döntést, hogy kihez mennek feleségül, vagy kit vesznek feleségül, azt nem feltétlenül saját maguk hozták, ebből azért az is következik, hogy talán a felelősség se csak őket terhelte, ha a kapcsolat rosszul működött, vagy nem működött. Egy másik nagyon fontos jellemzője a 20. századtól elindult társadalmi változásoknak, hogy a belső értékek ma már sokkal inkább egyéni mérlegelésen alapulnak, mindenki eldöntheti, hogy ő miket gondol. Erre mondjuk egy nagyon klasszikus, vagy egy jó példa lehet talán az, amit akik az összes előadást hallották, lehet, hogy Máté Tóth András is említett ilyet a vallással kapcsolatos kérdésekben. Ma már könnyedén azt mondják egy olyan kérdésre, hogy vallásosak vagyunk vagy nem, hogy én a magam módján vagyok vallásos. Van egy ilyen kifejezés. Tehát megengedhetjük magunknak azt is, hogy kigondoljunk egy saját vallást, amiben mi hiszünk, tehát ilyen szinten létezik egy szabadság. Sokkal nagyobb tere van ma már a szabad akaratnak, gondoljuk csak el, hogy mondjuk, hogyha most belegondolunk, egy kisgyerektől is reggel a szülő megkérdezi, hogy mit szeretne reggelizni. Ez egy egyszerű szabad akarati helyzet, választhat több dolog között. Ilyen kérdést, hát azt nem mondom, hogy az én időmben nem tettek fel, de mondjuk, hogy a nagymamámnak ilyen kérdést nem tett fel az én déd nagymamám, hogy kislányom mit szeretné reggelizni, ez biztos. Arról nem is beszélve, hogy mit szeretnél megnézni, hova menjünk a hétvégén, mivel töltsük a szabadidőt. Ezeket a kérdéseket ma már még a gyerekek is viszonylag szabadon megválaszolhatják. A párválasztás szabadságáról például már beszéltem. A modern társadalomnak egy az utóbbi mondjuk 30-40 évben felerősödött vívmánya, ugye a médiának a felerősödése, a média szerepének az életünkben, ami tulajdonképpen azt eredményezi a szabadság és a választás szempontjából, hogy rendkívüli mértékben megnőtt azoknak a viselkedésmódoknak, stílusbeli vagy attitűdbeli dolgoknak a köre, amiket van módunk választani, amiket megismerhetünk egyáltalán. A komplex társadalmakban, mint amiben mi élünk, a szabályok már nem olyan egyértelműek. Például, ha csak abba belegondolunk, hogy a tegeződés-magázódás viszonyai hogy felborultak az utóbbi 10-15 évben, néha nem tudjuk, hogy akkor most mi szerint köszönjünk időrang szerint, vagy életkor szerint, vagy nem szerint, vagy most akkor hogyan alakuljon ez a dolog. Vannak bizonyos hazai extrák is ebben, ez ugye, amit eddig elmondtam, ez a világ minden részére igaz, hogy a 20. századtól egyre erősödött ez a szabadság és felelősség kapcsolat. A hazai extrák ebben még pluszba belejátszanak, a jelenlévők többsége itt a teremben, mint történelmet tanulta már a kommunista diktatúrát, nekem még volt szerencsém élni is benne egy ideig. Mi volt jellemző ebből a szempontból a diktatúrára? Először is, hogy vagy nem volt választási lehetőség, vagy sokkal kevesebb önálló döntést lehetett hozni. Hogy csak egy példát mondjak, a rendszeresen egyébként megrendezett parlamenti választásokon egy darab pártra lehetett szavazni. Hát én ezt azért választásnak nem nevezném. A mi fogalmának kötelező használata volt jellemző szinte az én fogalmával szembe. Az emberek nem tolhatták előtérbe saját magukat, nem mondhatták azt, hogy én másképp akarom, én ezt így nem szeretném. A retorikában, a társadalmi diskurzusban nagyon gyakran használtak olyan kifejezéseket, ami megszemélyesítette az államot, aki egy csomó mindent elrendezett helyettünk. Például, hogyha hazamennek majd is rákérdeznek, hogy volt-e ilyen, azt gondolom, hogy a szüleik vagy nagyszüleik megerősítik ezt az emléket, hogy például a lakást azt az államtól kapták az emberek sokan. Kaptak lakást? Lehetett kapni lakást? Na nem mindenkinek, de azért azt kapni lehetett. Aztán ilyen szavakat használtak, hogy állambácsi adta, állambácsi elvette. Aztán a maga, ugye Kádár Jánosnak a személye köré is egy ilyen gondoskodó apa, gondoskodó állam kép szerveződött. Tehát a rendszerváltás, amiben már önök nagyrészt nevelkedtek, az egy olyan felszabadulást hozott az úgynevezett posztkommunista országokban, amiben hirtelen a korábban nagyon alacsony szintű szabadság és a hozzátársuló nagyon alacsony szintű felelősségvállalás helyett egy nagyon magas szintű szabadság jelent meg, rengeteg választási alternatívával, és az egy nagyon érdekes társadalompszichológiai kérdés, hogy hogyan viszonyulnak, mit kezdenek az emberek a rájuk szakadt fene nagy szabadsággal. Úgyhogy ez a kérdés azért elég sok kutatót érdekelt. Közöttük meg kell említenem Váriné Szilágyi Bolyát, aki egy nagyon híres magyar szociálpszichológiai kutatásokkal és értékkutatásokkal foglalkozó tudós. Ő csinált egy olyan vizsgálatot, amiben egyszerűen megkérdezte szabad asszociációs módszerrel a gyerekeket, 10-14 éveseket, hogy mit jelent a felelősség. A legtöbb fogalom, amit a felelősséghez kapcsoltak, az az aktív cselekvéshez kapcsolódott, tehát azt mondták, hogy felelős vagyok, ha mondjuk eltörök valamit, vagy felelősség az, hogyha az ember megcsinál valamit, és azt mondja, hogy ezt én csináltam, akkor azért ő a felelős. Vagy hát a gyerekek sok ilyen konkrét példát mondtak, ami az iskolához kötődik, hogyha mondjuk nem csinálom a leckét meg, és egyest kapok, akkor azért én vagyok a hibás, én vagyok a felelős. De nagyon sok olyan megfogalmazás is volt, különösen már a 14 éveseknél, aki azt mondta, hogy a felelősség az egy belső kötelesség, tehát amit az ember belülről érez, hogy azt neki csinálnia kell. Megjelent elég sok olyan fogalom, ami jogi értelemben használta a felelősség fogalmát. Felelősség az, hogyha valaki egy bűnt elkövet, akkor a törvény előtt felelnie kell a bűnért, az is a felelősség témakörébe tartozik. De az is megjelent ezekben a leírásokban, hogy a felelősség az egy vágyott, felnőttes dolog a gyerekek számára. Ugye a felnőttség az ebben az időszakban, 2010-ben még egy vágyott dolog volt. Én olvastam most nem olyan régen egy olyan kutatást, amiben úgy tűnt, hogy már nem vágynak annyira felnőni a gyerekek, ezt csak így zárójelben jegyzem meg. Minden esetre sokan azt mondták, hogy nagyon jó dolog felelősnek lenni, mert aki felelős, az már nagy, felnőtt, megteheti, amit csak akar, ebbe azért ez is benne van. Ugyanakkor viszont és itt megint a 14 évesek voltak többen, arra is utaltak, hogy azért a felelősség az egy teher, ami néha nyomja a vállunkat. Ugye ezt a fogalmat talán mindenki használta már így együtt, hogy felelősség nyomja a vállát valakinek. A leggyakoribb asszociációk egyébként a felnőtt és az állampolgár kifejezéshez kapcsolódtak, tehát a felelősséget a gyerekek elsősorban akkor kezdik el komolyan értelmezhetővé tenni a maguk számára, hogyha a felnőttekhez kapcsolják. Ez azért nagyon érdekes, mert engem az én kutatásaimban általában az érdekelt, hogy mindig is, hogy az egész kicsik, vagy a viszonylag kisebb gyerekek, azok már hogyan készülnek erre a majdani felnőtt életre. És az mindenképp egy érdekes dolog, hogy magukat kevésbé gondolták összefüggésbe hozhatónak, tehát, hogy mintha a gyerekek nem lennének felelősek. És ez úgy gondolom, hogy egy elég fontos szempont abban a tekintetben, hogy lehet, hogy itt van tennivalónk nekünk felnőtteknek, hogy a gyerekek megértsék, hogyha választhatnak abba, hogy mit fognak reggelizni, akkor egy kicsit annak a felelőssége is az övék, hogyha ők a nutellás kenyeret választják a paradicsom meg a paprika helyett, akkor szénhidrátot vittek be, és nem feltétlenül egészséges kaját választottak. A tudósok, a kutatók megpróbálták ugye megmérni ezt a mérhetetlent, ugye egy búvópatakot se olyan könnyű megtalálni, főleg amíg még búvik, tehát a felelősséget se olyan könnyű megtalálni a lelkünkbe, és nem olyan könnyű megtalálni a módszereket, hogy hogyan csípjük nyakon ezt a fogalmat, ami nagyon nehezen definiálható. Egyébként szótárban is utána néztem magának a fogalomnak, és míg a legtöbb szónak van egy ilyen egymondatos jelentése, a felelősségnél szinte azonnal példák jönnek, 5-6 lehetséges konnotációt ír le a szótár, tehát nem egységes azért ez a fogalom annyira. Úgyhogy ahhoz, hogy valamit mérni lehessen a pszichológiában, vagy bármilyen társadalomtudományi területen, meg kell próbálni egyfajta rendszerbe szervezni, ezt csúnya szóval úgy szoktuk mondani, hogy operacionalizálni, próbáljuk a fogalmat, hogy mérhetővé tegyük, vagy vizsgálhatóvá tegyük. Ugye a felelősségnek a tudományos felfogás szerint két szintje van, ezekről lehet találni általában cikkeket, kutatásokat. Az egyik szint az úgynevezett egyéni felelősség, a másik szint az a társadalmi felelősség, erre külön fogalmat is használnak, amit mondjuk az ember, ha beír egy keresőbe, akkor megkapja ezeket az eredményeket. Az egyéni felelősség az általában a személyt helyezi központba. Azt mondja, hogy egyéni felelősség körébe tartozik mindaz, amikor a saját tetteimért vállalom a felelősséget. Ezek konkrét viselkedések, például, hogyha mondjuk ellopok valamit a boltból, akkor ha elkapnak, akkor bizony vállalnom kell a felelősséget azért, amit tettem. Akkor is vállalnom kell esetleg, hogyha nem voltam biztos benne, vagy nem tudtam, hogy ezt nem lehet tenni, vagy nem illene ezt megtenni. Ez a fajta felelősségvállalás, tehát az egyéni felelősség egyik formája. A másik forma, amire már sokkal kevésbé szoktunk gondolni, hogy az ember pontosan azért, mert nagyon sok kérdésben szabadon hozhat döntést a saját életére vonatkozóan, saját magáért kell, hogy személyes felelősséget vállaljon. Például sokan úgy érzik, hogy az egészségük az egy ilyen adományszerű valami, ami sokkal inkább függ a ki tudja milyen kiszámíthatatlan sorsjátékától. Van, aki azt mondja, hogy ugye, aki erősebben vallásos, azt mondja, hogy Isten kezében vagyunk mindnyájan, és az emberek egy jelentős része nem gondol arra, hogy az egészségünk az például egy olyan dolog, amiért mi saját magunk vagyunk a legfelelősebbek. Tehát, hogy mit teszünk, hogyan használjuk ki mondjuk a szervezetünket, úgyhogy a legközelebb gondoljanak erre, amikor a 4.-5. kávét nyomják magukba, hogy ne legyenek olyan fáradtak, hogy most tulajdonképpen az egészségükért vállalt felelősségbe egy kis hibát vétenek valószínűleg, mert ahogy azt szokták mondani, a kávé az olyan, mint fáradt lónak a korbács, tehát szerintem érdemes megfontolni, hogy például az lesz a legjobb módszer ébren tartani magunkat, ha nagyon muszáj. Tehát ilyen egyszerű pontokon is megnyilvánul ez a bizonyos felelősség, csak ilyenkor még a búvópatak állapotban van, erre nem gondolunk. Különösen a jelenlévők többsége nem gondol, mert nagyon fiatal, és a szervezete még nem jelezte neki, hogy valami olyasmit követett el ellene, ami bizony, hát ilyen egészségügyi bűncselekménynek számít, hogy finoman fogalmazzak. De nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, amikor egyszerűen azért a saját jó hangulatomért is bizonyos mértékig én vagyok felelős. Tehetek azért, hogy jobb kedvem legyen, elronthatom a saját kedvemet egyébként különböző technikákkal, módszerekkel. A társadalmi felelősség, amiről a mai előadásban én most nem nagyon fogok beszélni, mert az egyéni felelősséggel foglalkozom alapvetően, az inkább arról szól, azok a kutatások arról szólnak, hogy a nagyobb közösségek, a cégek, a vállalatok, azok milyen mértékben vállalnak felelősséget mondjuk a környezet egészségéért, a környezetünk megőrzéséért, mondjuk egy autógumika gyártó cégnek nagyon komoly előírásai vannak arra, és nagyon komolyan demonstrálnia kell, hogy neki van egy társadalmi felelősség vállalása, milyen módon próbálja meg esetleg kompenzálni, helyreállítani mondjuk azokat a károkat, amiket az általa gyártott termék, vagy a termék gyártása közben okoz a környezetnek például. De társadalmi felelősség vállalás kérdése tulajdonképpen az egész társadalombiztosítási rendszerünk, vagy akár ha így nézzük a nyugdíjrendszerünk, az adórendszer az is egy társadalmi felelősségvállalás, amiben megjelenik persze az egyéni felelősség is, ez itt a kettő az nyilván összemosódik. Tehát ez a két szint van, és én erről a bizonyos társadalmi felelősségről nem fogok most hosszasan beszélni. Térjünk rá akkor az egyéni felelősség érzetre, hogy hogyan lehet azt értelmezni. Tehát mi mindig nem tartunk ott, hogy nyakon lehetne csípni, hogy mégis akkor hogy mérjük meg, hogy akik itt ülnek a teremben, azok mennyire nagyon felelősek, hány kiló felelősség van bennük, vagy hány liter felelősség szorult beléjük. Ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés, de csak úgy jutunk hozzá közelebb, hogyha egyre inkább szűkítjük, valamiképpen értelmezzük ezt a fogalmat. Úgyhogy az egyéni felelősség érzetnek két dimenzióját szokták feltüntetni. Az egyik dimenzió az azt a kérdést válaszolja meg, hogy az egyén mennyire belső meggyőződésből, vagy mennyire egy külső szabálynak, törvénynek engedelmeskedve tesz meg valamit, és vállal felelősséget egy helyzetért. Ezt neveztük így, hogy személyes dimenzió. Itt ugye két lehetőség van, ennek a dimenziónak az egyik végpontja, hogyha valamit azért nem teszek meg, mert tiltják a szabályok, és nem akarok ütközni a szabályokkal, itt mindig felmerül ugye a jutalom büntetés kérdés, tehát hogy én ne kapjak büntetést. A gyerekek fejlődésében van egy fázis, amikor csak ezért nem tesznek meg dolgokat. Tehát ugye ma már felnőttként talán nem azért nem hozunk ki valamit a boltból, bár nem figyel ránk senki, mert hogy félünk attól, hogy elkapnak, hanem valami egész másokból, ebből a bizonyos szubjektív meggyőződésből, mert azt gondoljuk, hogy nem helyes, nem tisztességes dolog mondjuk úgy elhozni valamit a boltból, hogy azt nem fizettük ki. Tehát ennek a két végpont között persze bárhol el lehet helyezkedni, de ezt inkább tipológiaként szokták alkalmazni. Egy másik szempont, ami egy másik dimenziója lehet a felelősségnek, az az, hogy a felelősséget utólag vállalom egy cselekvés vagy más ilyen történés után, Vagy úgy élem az életemet, hogy előre átgondolom, hogy minek mi lesz a következménye, és azt szerint cselekszem. Tehát egyfajta előre vetített felelősség, tehát ez az időfaktor az, ami megkülönbözteti egymástól. Ezek nagyon mondva csinált szavak, nagyon nehéz tényleg ezt meg a nyelvünkben is kifejezni, de hogy a vállalt és a viselt felelősség, így szokták ezt meghatározni. Ugye a vállalt az, amikor már utólag valamit elkövettem, most már vállalom esetleg a büntetést, és az előrevetítő, hogy előre gondolom, ez a viselt felelősség. Egy lengyel kutatónak a felosztása alapján, ő ezt a két dimenziót használta, és így négyféle felelősség formát különített el, és ezeknek a megjelenését vizsgálta később a gyerekek gondolkodásában. Ez szerint tehát, amikor formális és viselt, tehát utólagos felelősségről van szó, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy elviselem a büntetést passzívan, behódolok a szabálynak, elkövettem, megbűnhődök, ez így működik. A formális felelősségnek ugye az az oldala, amikor azért a szubjektív rossz érzésem is belekerül a dologba, és azt mondom, hogy hát azért ez nem volt helyes, akkor azt mondom, hogy nem csak egyszerűen vállalom a büntetést, hanem megpróbálok valamit tenni, amivel jóvá teszek, kompenzálok. Vannak olyan például agresszió kezelő programok, aminek pontosan ez a lényege, hogy a gyerekek tanulják meg azt, hogy nem az a helyes felelősségvállás, hogyha azt mondom, hogy hát bűnös vagyok, tessék adni egy egyest, hanem azt, vagy beírni az ellenőrzőn, hanem azt mondom, hogy nekem nem az a fontos, hogy be legyen írva az ellenőrzőmben, hanem az, hogy bocsánatot kérek mondjuk Józsitól, akit megvertem a szünetbe, és ez neki nagyon fáj, és esetleg tegyek valamit, amivel kompenzálom őt ezért a viselkedésért. Ezt hívják úgy, hogy restoratív technika, tehát a jóvá tétel irányába való elmozdulás egy felelősségvállalásban. Ez egy nagyon értékes viselkedés. Ha a másik oldalt nézzük, akkor ugye az van, hogy ez az előre gondolkodás, ez lehet büntetés orientált, tehát nem azért nem teszem meg, mert azt gondolom, hogy ez nem helyes, hanem azért, mert azért ez egy nagyon súlyos dolog jár. Tehát na azt már nem, mert akkor, ha elkapnak, akkor nagyon nagy baj lesz. Ugye például az iskolai csalás az tipikusan olyan példa, amivel talán mindnyájan szembesültek itt az elmúlt éveik során, vagy éppen aktuálisan is a közelmúltban, vagy azért, mert elkövettük, vagy azért, mert éppen olyan követi el, akivel kapcsolatban azt érezzük, hogy hát jó neki, hogy ilyen bátor. Minden esetre az, hogy csalok vagy nem csalok, az egy nagyon fontos döntés, és azt meg lehet úgy hozni, hogy hát nem csalok, mert nagyon figyelnek, ezért le fogok bukni, de meg lehet úgy is hozni, hogy nem csalok, mert az nem tisztességes. Ez már az aktív, viselt, vállalt felelősség, tehát amikor előre gondolkozom. Egy 9-11 évesek körében végzett kutatásban megpróbálták megnézni, hogy mégis melyikből van több a gyerekekben, hogyan gondolkoznak ebben az életkorban. Felnőttekre vonatkozóan még nem végeztek ilyen kutatást. Ez tényleg ilyen szempontból gyerekcipőben jár ez a téma. Ugye a jelenlévők biztos, hogy meg tudják tippelni, hogyha mondjuk a gyerekeket csak úgy szabadon megkérdezik, hogy mit tenne egy adott helyzetbe, akkor leggyakrabban valószínűleg az utólagos, vagy a passzív, vagy az ilyen büntetésorientált döntéseket hoznák meg. Na most az történt, hogy ugyanazokat a helyzeteket, mint az iskolai csalás, valamilyen szabálynak a betartása, be nem tartása, adták oda a gyerekeknek leírva, kicsi történetbe, és föltették ezeket a dilemákat nyíltan, azaz mit tennél, ha egy ilyen helyzetbe kerülnél, és a másik lehetőség az az volt, amit utána csináltak meg, úgy ugyanezeket a dilemákat elolvashatták, és kiválaszthatták négy alternatíva közül, ami az alapján volt megszerkesztve, amit az előbb láttak, hogy melyiket választanák. Az eredmények önmagukért beszélnek. Ugye a nyílt dilema helyzetekben a gyerekek a vállalt felelősség irányába mentek el, tehát azt gondolták, hogy hát ha nem látja senki, akkor esetleg, de ha mégis, akkor majd elviselem azt a beírást, és így tovább. És a gyerekek 56%-a tehát ezt választotta, és csak 43% mondta, hogy mondjuk nem csalnék, mert az nem szép dolog, tehát ezt a szubjektív oldalt. Ha viszont zártan adták ezeket a kérdéseket, és ott voltak az ismerős alternatívák, tehát hogy ezt csinálnám, azt sem, akkor a gyerekek 71%-a a szubjektívet jelölte, amire én az előbb azt mondtam, hogy ez volna a helyes felelős hozzáállás. Tehát ebből azért azt következik, hogy a gyerekek elég pontosan tudják, hogy mit kéne tenniük. A viselt felelősség helyzetekben ugyanezt történt, tehát amikor megtörtént az eset, akkor hogyan gondolkodnának róla, ugyanezt történt. A nyílt esetben formális válaszokat adtak, a zártnál viszont szubjektív, kompenzáló, igen, azt választották, hogy ők rendbe hoznák, és elnézést kérnének, és mindent. Tehát ebből azt következik, hogy a 9-11 éves gyerekek tudják, hogy mi lenne társadalmilag helyes, az más kérdés, hogy ezt általában nem teszik, és az is egy kérdés, hogy miért nem teszik. Tehát, ha tudjuk, hogy így kéne, akkor mi az, ami ott hiányzik? Ez is egy érdekes kérdés lehet tehát, hogy hogyan működik ez a bizonyos egyéni felelősség az életünkben. Az egyéni felelősség az ugye nem kérhető számon a személyen teljes egészében minden területen. Tehát azt lehet gondolni, mint ahogy például ez a Mihalik nevezetű kutató is gondolta, és később munkatársaimmal mi is gondoltuk, hogy elképzelhető, hogy sokkal nagyobb, erősebb felelősségérzetet kéne éreznünk saját magunkkal kapcsolatban. Azért nem ártana, valamilyen felelősségérzetünk lenne a csoporttal, azzal a családdal, vagy osztállyal, vagy közösséggel, mondjuk gyerekként például, akikkel gyakran együtt vagyunk, úgy valahogy rájuk is kéne, hogy vonatkozzon egy felelősségérzet, és hát akkor, amikor megiszom a műanyag palackból a vizet, hogy hova fogom kidobni azt a palackot, ez a döntés pedig egy ilyen világra vonatkozó makroszintű felelősségre utal, tehát muszáj, hogy az emberekben valami minimális felelősség legalább legyen a környezetükkel, a világgal, az ország sorsával, és nagyobb, globálisabb dolgokkal kapcsolatban is. Úgyhogy saját kutatásunkban arra helyeztük a hangsúlyt, hogy megnéztük, hogy a valóságban létezik-e ez az általunk ideálisan elképzelt felelősség-erősség csökkenés, a magamtól egyre távolodó, ahogy a régen szoktuk mondani, hogy a kartávolságon belül kerülők és a kartávolságon kívül kerülők között. Úgyhogy ezt a kutatást, ezt saját munkatársaimmal, Kékesi Márkkal és Körösi Judittal közösen végeztük. Először felállítottuk ezt a bizonyos modellt, amit úgy képzeltünk el, tehát, hogy az énnel, a saját magammal kapcsolatos felelősségérzetnek kéne a legerősebbnek lenni. Ebben olyan fogalmak, állítások tartoztak egy kérdőívben, amiben ilyeneket kérdeztünk, hogy mennyire gondolod azt, hogy rajtad múlik a saját egészséged, a tanulmányi eredményed, az, hogy milyen hangulatban vagy aznap, hogy hogyan, milyen pályát választasz, és így tovább. Tehát a saját magukra vonatkozó kérdések. A következő szinten olyan kérdéseket tettünk fel, úgy próbáltuk megragadni ezt a közép, vagy mezó, vagy társas szintet, hogy rákérdeztünk, hogy mennyire érzi magát felelősnek azért, hogy milyen a hangulat az osztályteremben például. Ugye minden gyerek ott van az osztályban, tehát egy kicsit mindenki hozzájárul ahhoz, hogy ott milyen a hangulat, és mindenki járt iskolába, pontosan tudja azt, hogy egy vagy két olyan gyerek, aki nem megfelelően viselkedik, vagy cikiz, bánt másokat, vagy felbosszantja a tanárt, ugye az is előfordulhat, az meghatározhatja mondjuk az egész osztálynak a hangulatát. Hasonlóképpen ugye a családunkban, a gyerekek is családban élnek általában, és azért a vacsora asztalnál, hogy milyen a hangulat, az egy kicsit rajta is múlik. Nyilván nem annyira, mint az, hogy mondjuk például ő maga megcsinálja a leckét, vagy nem, tehát az erősebben rajta kell, hogy múljon. És hát a következő szinten, a makroszinten olyan állításokat tettünk fel a gyerekeknek, amiben, nem csak a gyerekeknek, majd ezt mindjárt fogom mondani, amiben olyan kérdésekre kerestük a választ, hogy mennyire gondolja azt, hogy rajta múlik, tőle függ, hogy mondjuk a magyar nemzet az megmarad-e, lesz-e ilyen 20 év múlva, Magyarország jövője milyen lesz 20 év múlva, vagy Európa jövője milyen lesz, vagy hogy a földünk élhető hely lesz-e mondjuk 20 év múlva, mennyire érzi azt, hogy ez valamilyen szinten tőle függ, rajta múlik. A kutatást azt 2012-ben végeztük, és középiskolások, 9. osztályosok reprezentatív mintáján vettük fel a kérdőívet. Ez egy eléggé nagy volumenű kérdőíves vizsgálat volt ebben az értelemben, és egy karok szerint kiegyenlített, bár nem reprezentatív, mert az egy rendkívül nehéz helyzet lett volna azt összehozni, egyetemista mintán is. És hát azt lehet látni, hogy itt akkor a középiskolások olyan 16 évesek voltak körülbelül, az egyetemi hallgatók pedig olyan 20 éves átlag életkorúak voltak. Ugye, ha most ez egy szemináriumszerű helyzet lenne, akkor, vagy egy sokkal kisebb előadás, akkor megkérdezném, hogy mit tippelnek, mi jött ki, de most nem kérdezem, mert úgyis ebből a nagy tömegből valószínűleg ezt nem lehet megmondani, inkább megmutatom. Tehát először is, amit ezen az ábrán lehet látni, az az, hogy szépen egyenletesen csökken a megélt felelősség szintje. A legerősebb felelősség szintet azt az egyéni szinten találtuk. Tehát megtaláltuk mondjuk, amit kerestünk. Szépen mutatkozik, hogy minél távolabb van a dolog tőlem, akár fizikai értelemben, amiért a felelősséget kéne érezni, annál gyengébb a felelősség érzetünk. Egy másik fontos dolog, amit találtunk, hogy és ez is elvárás volt a kutatásban, amit feltételeztünk, hogy ahogy az ember idősödik, okosabb lesz, tehát mondjuk egyetemi hallgató a középiskoláshoz képest, az elkezd már jobban abba belegondolni, hogy azért az ő kicsi kontextusán, a kicsi életén, családján, baráti körén kívül még más is van a világon, és elkezd nagyobb perspektívába gondolkozni, és ezért absztrakt szinten, tehát ezen a legmagasabb szinten is kicsit több felelősséget kéne érezni. És hát annak az eredménynek is nagyon örültünk, hogy ez a különbség, amit ott látszólag a két oszlop között nem különösebben nagy, matematikai értelemben mégiscsak szignifikáns, tehát azt mutatja, hogy az egyetemisták erőteljesebben felelősnek érzik már magukat a világ, a globálisabb kérdésekért, a világ dolgaiért akár. A felelősség az egy személyiségvonás is egyben, ami, ahogy most már talán kezd önökben is körvonalazódni, gyerekkortól folyamatosan alakul, fejlődik, még akkor is, hogyha, mint említettem, a gyerekek nem feltétlenül gondolják, hogy nekik már van olyan, hogy felelősség, azt várják, hogyha majd nagyok lesznek, olyan nekik akkor lesz. De úgy tűnik, hogy azért ez ennél sokkal folyamatosabban fejlődik, erre még majd vissza fogunk térni, és valamennyien itt a teremben, mint felelős vagy kevésbé felelős személyiségek jelenünk meg. A személyiségtesztek egy csomó esetben tartalmaznak olyan állítássort, itemsort, amiben megpróbálják tetten érni, hogy mint állandó, tartós, jellemző személyiségvonás mennyire igaz valakire, hogy ő felelősségteljes vagy nem felelősségteljes. Ami ha valami személyiségvonás, akkor feltételezhető, hogy általában van egy normális eloszlása a populációban, azaz az emberek körében, tehát az emberek többsége is-is működik. Tehát van ilyen vonása is, meg van olyan is, és az emberek egy kicsiny részére jellemző mondjuk, hogy nagyon nem felelősek, és egy kicsiny részére, hogy túlzottan felelősségteljesek. Mint személyiségvonás is, ha értelmezzük a felelősséget, akkor azt lehet találni, hogy megjelenik a felelősség elutasító személyiség, aki nem akar sem magáért, sem a közvetlen környezetért felelősséget vállalni. Ez serdülő korban ilyen átmenetileg majdnem mindenkinél megjelenik, ez az nem az én dolgom, tehát amikor így leszűkül a felelősség köre, és azt mondja, hogy nem én csináltam, nem érdekel, foglalkozzon vele más, de ez általában elég hamar áthidalódik, és megjelenik azért a felelősség többi szintje is. Viszont az antiszociális fejlődési utat mutató, tehát a társadalmi szabályokkal szembeszegülő deviáns serdülők esetében azt lehet találni, hogy nagyon erősen hárítják a felelősséget, és vannak sajnos olyan felnőttek is, akikre azt lehet mondani, hogy rájuk ez a személyiségvonás nagyon alacsony mértékben jellemző. Nem a legjobb szó az, hogy felelőtlenek, hanem inkább felelősséget nem vállalók. Ez nem teljesen ugyanazt jelenti, de most így az időhiányába ebbe a kis szemantikai különbségbe nem menjünk bele. A lényeg, hogy léteznek sajnos olyan, hát ha úgy tetszik, patológiás hárítók is, akik semmilyen körülmények között nem szeretnének felelősséget vállalni. Milyen módon lehet hárítani a felelősséget? Lehet, hogy van olyan eset, amiben a jelenlévők itt ott magukra ismernek, hogy na ilyet már azért én is mondtam. Ez alapvetően nem probléma, ez akkor válik problémává, ha minden szituációban ez a válaszom egy helyzetre. Például a hazugság tagadás kicsi gyerekeknél szintén normális. Tehát ők szeretnének kibújni a büntetés, stb. És azt mondja, nem én voltam, hanem valaki más. És ugye ez a fogd rá a nyuszira, körülbelül ez a kategória. De azért, hogyha már egy 16 éves fiatal elkövet mondjuk egy csalást, vagy egy bolti lopást, és csak úgy föltartja a kezét, és azt mondja, hogy nem én voltam, az mégiscsak arra utal, hogy nem vállalja azt a nyilvánvaló felelősséget, amit kamera felvet, rögzített, tehát egyértelmű, hogy ő volt. A másik tipikus hárítási mód, hogy belevonulunk egy ilyen áldozat szerepbe, nem volt más választásunk. Tehát ez a nem tehettem mást. Ilyenkor még néha azt is hozzátesszük a biztonság kedvéért és önmagunk megnyugtatására, hogy mások is ezt csinálják. Ők is ezt teszik. Ez a fajta hárítás, ez megint csak jellemző bizonyos időszakokban, de az nem jó, hogyha valaki ebbe beleragad. Általában van választásunk, és még az előtt kéne eldönteni a felelősség kérdését. A következő ilyen lehetőség a hárításnak, hogy leválasztom a bűntudatot róla. Ez már azt mondanám, hogy inkább a pszichopátia irányába elmozduló személyiségfejlődés, aminek aztán az a vége, hogy nincs bűntudat, nincs megbánás egy személybe, azt mondja, kit érdekel tőlem, ha mondjuk azt mondja neki, hogy de hát ez fáj neki, ez neki most milyen, hogy esett, és így tovább, megrántja a vállát, és azt mondja, kit érdekel, ilyen az élet, bírja ki, élje túl. És hát van egyfajta felelősséghárítás, amikor egyfajta ostobát játszunk, és azt mondjuk, hogy én nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle. Ez bennem fel sem merült. Hát ez azért nem jó válasz, mert hogy az előző diára, ha visszagondolunk, pontosan az lenne a viselt, vagyis a vállalt felelősségnek és a viselt felelősségnek a kombinációja, hogyha nem csak utólag tudom azt mondani, hogy jaj, hát ha tudtam volna, nem tettem volna, hanem egy csomó dolgot meggondolok előre, és nem teszem, mert pontosan tudom, hogy esetleg mi lesz belőle, a másiknak milyen következményei lesznek. Létezik-e fokozott felelősségérzet? Igen, sajnos létezik. Egyfajta patológiás, súlyú felelősségérzet. Vannak emberek, akik nagyon sokat szoronganak, vádolják magukat olyan dolgokért, amikért igazából nem ők a hibások. Ebben van egyfajta ilyen mártír személyiség vonás, tulajdonképpen az érzelmi labilitással és az önbecsülésnek a problémájával függ össze. Magukra vállalják a család, vagy a világ, vagy az osztály, vagy akárkinek a bűneit, abban a reményben, hogy mivel, hogy mint a fekete bárányok a történetben, ha ők elviszik a bűnt, akkor azok, akiknek a válláról reveszik a felelősséget, azok majd örülni fognak, és ezáltal válnak szerethetőbbé a számukra. Ez általában egy tévedés, az ilyen embereket többnyire nem becsülik, lebecsülik, és hát kihasználják azt, hogy ők bevállalják kvázi azt a felelősséget, ami igazából nem az övéké. Egy másik fajta probléma, ami már súlyos pszichopatológiai probléma, a kényszerbetegségekben jelenik meg, egy ilyen fokozott felelősségérzet. A személy ilyenkor úgy hiszi, hogy ha valamilyen tettet elmulaszt, akkor annak nagyon súlyos következményei lesznek, és biztos, hogy valami rossz dolog fog történni. Ezért ezt a tesztet, vagy ezt a tettet, amit ő úgy hisz, hogy ezt muszáj megtennie, ez lehet mondjuk az ajtó bezárásának a rendszeres ellenőrzése, ezt elkezdi ismételni egy olyan fokon, amire már igazán nincs szükség. Tehát 5-szer, 6-szor, 7-szer, még a fősóró is visszamegy, biztos bezártam. Tehát egy erős szorongás kapcsolódik ahhoz, hogy valami hibát fog elvéteni, ami aztán nem fog működni. És hát itt az előadás felvezetőjében is elhangzott, hogy ami engem izgat az utóbbi időben az az, hogy megnyílt egy olyan világ a számunkra az elmúlt 30 év alatt durván, ezt lehet mondani, amit ma már úgy hívunk, hogy a netvilág, vagy az online világ, és ez egy jó kérdés, hogy amikor kikerülünk ebbe a világba, akkor milyen mértékben éljük meg ezt a felelősséget, felelősek vagyunk-e azért, amit az online világban cselekszünk. Úgyhogy ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nagyon súlyos felelősségek terhelnek minket az online világba is, ha esetleg valaki most gondolta, hogy na most jön a jó rész, és majd kiderül, hogy van, amilyen mégse vagyunk felelősek, hát ezt tudom mondani, nem. Először is önmagunkért erősen felelősek vagyunk, és hát ha nem meglepő, az online világban másokért is nagyon felelősek vagyunk. Hogyan vagyunk felelősek önmagunkért? Hát például a felrakott információ, képek, ami ma még cuki, az holnap lehet, hogy ciki lesz. Tehát a képek, amiket felteszünk, akár mondjuk egyetemista korunkban, hogy a bulin hogyan őrültködtünk, hogy néztünk ki, mit ittunk, hogy ittunk, mennyit ittunk, az lehetséges, hogy egy állásinterjú kapcsán, mivel hogy esetleg lementődik egy HR-es által is bekerül a mi előzetes személyes anyagunkba, az éppen nem cuki lesz, hogy milyen cukin be voltunk rúgva, hanem ciki lesz, és erre azt fogja mondani egy potenciális főnök, hogy hát nem is tudom, hogy egy olyan ember, aki hetente 4-szer posztolt cuki berúgott fotókat, azt kell nekem munkatársnak. Aztán ugye a képeink, az információk, bármi, amit fölteszünk, még ha utána hirtelen azt mondjuk, hogy Na jó, ez erős volt, ezt leveszem. Lehet, hogy akkora már 200-al lementették. Ott van az ő gépükön, az ő Winchesterükön. Én most nem mennék ebbe az összeesküvés elmébe bele, hogy és persze az összes szerveren, amin ez átment, de ha már csak azt meggondoljuk, hogy egy haverunk éppen fönn volt, éppen látta azt a képet, éppen megtetszett neki, azonnal ment és másként, és belekerül egy mappába. Bármire felhasználható, a Photoshop az mindenre képes, nem csak Cindy Crawfordból tud 25 éves nőt csinálni, de belőlünk is, hogyha egy olyan montírozás történik, egy olyan helyszínre montíroznak bennünket, akár kriminálisnak tűnő személyiséget is csinálhat esetleg. Ezek persze már ilyen vicces túlzások, de bizony nem mindenki gondol ezekre. Aztán nagyon sokszor, és főleg a gyerekeket veszélyezteti, otthon szelfiznek, fényképezik magukat, és néha nem gondolnak arra, hogy miközben magukat fényképezik, a háttérben megjelennek azok a tárgyak, amiket a család birtokol. A plazma tévétől, nyilván nem a kakukkos óráig, de az elég régi, azért az tud elég értékes lenni, de hogy valójában kiteregetik tulajdonképpen a belső dolgaikat is. A múltkor éppen az említett 14 éves lányom mutatott nekem videót, hogy elterjedt a YouTube-on, hogy a kicsi lányok ilyen szobatúrt rendeznek, tehát a lakást, a szobájukat mutatják be egy ilyen videoblogon, hogy nekik milyen szép szobájuk van, milyen számítógépük van, hova néz az ablakuk, ott milyen a medence az udvaron. Most én nem gondolom azt, hogy én nekem most, mint rendőrnek kellene itt fellépnem, de bizony a rendőrök ehhez képest elég szépen elmondják, hogy vannak erre szakosodott bűnözők, akiknek az a dolga, hogy figyeljék ezeket az infókat. Vagy ha például egy tini posztolja, akár a Facebookon, akár a Twitteren, akár máshol, hogy az őseim elhoztak ide a világ végére, 2 hétig se net, se semmi, jaj nekem. Ez egy szép üzenet arról, hogy nincs otthon senki, lehet csak a kutya vagy az sem, mert azt meg ugye már elkölcsönadtuk valakinek. Hát lehet menni hozzánk, mi most 2 hétig a világ végén vagyunk a családommal. Tehát ezek azért olyan üzenetek, amik veszélybe sorolhatnak. Hát a mit kivel osztok meg, ezt már nem is mondanám, illetve az anonim ismerkedés és az ismerkedős átverés az egy nagyon gyakori jelenség az online kommunikációban. A másokért vállalt felelősség talán még ennél is izgalmasabb. Ugye, ha mások is vannak a képen, azt tegye fel a kezét, aki megkérdezte már, hogy kitehetem-e, mielőtt kitette. Te is rajta vagy, Józsi, kitehetem? Na hány kezet látok? 1, 2? Jó, azért látok kezet, bár azért ez egy nyilvános bevallás, mint tudjuk. A következő, tehát láttam nem kezet is. Tehát vannak, akik tisztességesen azt mondták, hogy még soha meg nem kérdezte, hogy a barátnője, akinek éppen keresztbe áll rajta a szeme, vagy éppen kilóg valami rajta, és nem a legszelfpolírozottabb állapotban van, hát hogy ő szeretné-e, hogyha kitennénk azt a képet, amin ő is éppen ott emeli a sörös poharat, vagy nem tudom. Szóval azért ez egy fontos kérdés. Aztán a lájkolás, az egy, mint kiderült a kutatásokból, az egy ilyen önbecsülés növelő dolog, akinek a dolgát sokan lájkolják, az büszke lesz és jól érzi magát. A like megvonás éppen ezért egyfajta szociális büntetés. Tehát ha várok valakitől lájkot és nem kapom meg, az majdnem olyan, mint hogyha ha visszavonná a szeretetét, vagy nem kedvelne engem. A Facebook használók körében végzett kutatás 2012-ben bizonyította, hogy minél több ismerőse van valakinek a Facebookon, annál kevésbé elégedett az életével. Mert a Facebook nézegetés közben folyamatos társas összehasonlítást végzünk. Megpróbáljuk pillanatról pillanatra megítélni, hogy vagyunk-e olyan menők, mint a másik, jól nézünk-e ki, vagy jobban, mint a másik, jobb verdánk, vagy nem tudom, valamilyen tárgyunk van, mint a másiknak, és így tovább. És ugye a Facebookot általában úgy használjuk, erre már szó is van, amit az előbb is említettem, hogy a különböző profilképeket és az egyéb ilyen képeket úgynevezett self-polírozással rakjuk fel, tehát kiválasztjuk azokat a fotókat, amik a legjobb helyszíneken, a legjobb formánkban, a legjobb cuccunkkal mutatnak be bennünket, és nem teszünk föl magunkról nyilván olyan hétköznapi képet, amikor nem nézünk ki jól, mert az olyan nem publikus, tehát nem kiadóképes. Úgyhogy igazából azok az emberek, akik megnézegetik ezeket a képeket, nagyon gyakran arra a következtetésre jutnak, hogy az ő életük nem olyan vidám, nem olyan színes, nem olyan érdekes, mint másoké, mert nem voltak sárkányrepülni, mint X, nem voltak szörfözni, mint Y, ők csak a laposra mentek nyaralni, és így tovább, és így tovább. És hát a negatív infók lájkolása, tehát ha valaki beír a másikról egy csúnyát, és azt mondjuk 37-en lájkolják, akkor az, akiről a csúnyát írták, az nagyon rosszul érzi magát, mert szinte olyan neki, mintha mindenki oda menne, aztán még jól adott neki egy kis fülest pluszba. Ennek egy nagyon drámai példáját jelentette a közelmúltban, 2012-ben egy olyan eset, amikor egy kisfiú arra ébredt egyik reggel, hogy a Facebook az ugye úgy van megszerkesztve, hogy dislike-ot ne lehessen tenni, tehát ilyen utálok likket nem lehet nyomni, utállak, ilyet nem lehet benne nyomni, de hát az ember kreatív és találékony, ezt a kisfiút valaki nem kedvelte, egy hatodikos kisfiúról volt szó, és fölírta a Facebookra, hogy nyomj egy lájkot, ha utálod X-et. És szegény kisfiú arra ébredt egy reggelen, megnézve azonnal persze, hogy kinyitotta a szemét a Facebookját, hogy 57 like érkezett egy órán belül arra a felhívásra, hogy ha utálod X-et, nyomj egy like-ot. Ez a kisfiú persze aztán egyéni pszichológiai tanácsadáson kötött ki, az őt kezelő terapeuta írta fel egy blogban ezt, hogy milyen nehéz elviselni egy kisgyereknek azt, hogyha ezzel szembesül mondjuk korán reggel, és hát máskor sem jó ezzel szembesülni. Úgyhogy az ilyen és ehhez hasonló gondolatok indítottak minket arra, hogy egy egyetemistákon végzett kutatásban Újhai Adrián kollégámmal megnézzük, hogy hogyan használják a Facebookot az egyetemisták. Nem fogom elmondani az egész kutatást, mert az egy újabb előadás témája lehetne, de a felelősségre vonatkozó kérdésekről néhány dolgot szeretnék elmondani. Az egyik komponens, amit találtunk a kérdőívnek a rendszerezése közben, hogy van egy olyan eleme a felelősségvállalásnak az online, amit úgy neveztünk el, hogy előrelátás, megfontolás, ugye erről beszéltem idáig, és amit lehet itt látni, hogy olyan kérdésekre nem fogjuk mindet elolvasni, de mondjuk, hogy ha másokról posztolok, előzőleg mindig kikérem az engedélyüket, én az előbb ezt egy rövid kérdéssel ugyanígy megkérdeztem, az 1-től 4-ig terjedő skálán azért ez 2,27-es átlagot hozott. Tehát körülbelül azt, amit itt is lehetett látni, volt, aki igen, volt, aki nem kérte ki a véleményét. Aztán a másik ilyen fő komponens az volt, hogy mennyire használják a beállításokat önmaguk védelmében, tehát, hogy csak azok láthassanak dolgokat, akiket ők akarnak. Itt is felhívnám a figyelmet, hogy a skála 1-től 4-ig terjed, tehát a mindig használom, vagy gyakran rendszeresen használom, az lenne a 4. Most ehhez képest a minden megosztásnál beállítom, hogy ki láthatja, hát az 1,74, vagy szoktam időt fordítani arra, hogy bizonyos emberek csak bizonyos dolgaimat lássák, ez is ugye 1,91, és itt egyetemi hallgatókról van szó, tehát itt az önmagamért nem vállalt felelősséget lehet látni. És hát a harmadik fő komponens a kitárulkozás, tehát hogy mennyire gondol bele abba, hogy egyáltalán mit tudnak meg ő róla. Ami érdekesebb, mint ezek így önmagában, hogy ez egy mintázatba rendeződik az emberek között, és amit itt lehet látni ezen az ábrán, nem fogom mindet részletesen elmondani, talán az a legérdekesebb, hogy itt azt néztük meg, hogy ez a három komponens, ez hogy jellemző egy adott csoportra. És azt lehet látni, hogy a beállítók, akik arra fordítanak időt, hogy beállítsanak, azok ebből a 710-valányból 65-en voltak. Ők a beállítók, ők a többivel nem nagyon törődnek, de azért legalább mindent beállítanak. Aztán vannak a szuperbiztosítók, ők 127-en vannak, ők meggondolják, mit tesznek fel, be is állítanak, meg is kérdeznek, szóval ők ilyen nagyon, nagyon felelősen használók. A szelektálók az azt mondja, én nem csinálok semmit, nem gondolkodok én ezen, de jól megfontolom, hogy magamról mit teszek fel. Ők ugye önmagukért felelősek, ezek voltak 190-en. És mondjuk, ami a legérdekesebb, azt hiszem ez, hogy az úgynevezett felelőtlen csoportba, akik nem használnak beállítást, iszonyúan kitárulkoznak, nem fontolják meg, hogy miből mi lesz, egy 716 fős egyetemista mintából, és ez szerintem fontos, 106-an ebbe a csoportba kerültek, akik egyáltalán nem törődnek azzal, amit a Facebookon lehet látni. Hát ennyit arról, hogy hogyan lehet mérni a felelősséget, tehát nagyon nehéz nyilván. Az idő lassan fogy, de még sok mondani valóm lenne, úgyhogy menjünk tovább. A felelősségérzet fejleszthető, hogyan fejlődik, már beszéltünk róla, a gyerekeknél is van. De először is spontán is fejlődik, hál' Istennek. Attól, hogy a szüleink reggel megkérdezik, hogy mit akarunk reggelizni, és ha mi azt válaszoljuk, hogy semmit, és mondjuk 2 óra múlva éhesek leszünk, akkor ha ennek a következménynek a tudatába kerülünk, akkor lehet, hogy legközelebb felelősebben válaszolunk a kérdésre, hogy mit akarunk reggelizni, mert talán emlékszünk, hogy rosszul jártunk, mert rosszul döntöttünk. Azért ezt nem árt elősegíteni. A modellek követése, tehát, hogy a szülők hogyan vállalnak felelősséget. A szülőtől hányszor hallja a gyerek, hogy ez a te hibád, ez az ő hibája, minden mások hibája, akkor azt gondolja, hát akkor ezt kell csinálni. Nekem hibám egy szál se, mindig másoké a hiba, anyukám szerint az enyém, szerintem meg az öcsémé. Tehát nagyon könnyen rá lehet szokni arra, hogy az ember kiadja a kezéből a felelősséget, de fordítva is igaz, ha a szülő azt mondja, hogy igen, ezt most én szúrtam el, sajnálom, hogy így történt, például bocsánatot kér a gyerekétől, ha valami butaságot tesz vele, az a gyereknek azt sugallja, hogy jó, ezt lehet, tehát ez fontos dolog az életben. Ugye lehet irányított módon intézményesen is kell is nevelni a felelősséget. A nyugat-európai országokban és különösen az USA-ban nagyon nagy gondot fordítanak arra, hogy már az óvodások számára mindjárt fogok mutatni néhány példát, ezt a fogalmat elkezdjék bevezetni, hogy megértessék velük, hogy az ő picike szintjükön mit jelent a felelősség, mi az, amit nekik már vállalniuk kell 6 évesen vagy 7 évesen. Hát iskolába tantárgyakba ágyazottan, indirekt módon is, direkt programokkal is lehet ezt. Itt van a példa, egy tulajdonképpen előkészítősöknek készült kis könyvecske, ugye az a címe, hogy felelős vagyok, és ennek a könyvecskének a képei alapján a gyerekek beszélgetnek az óvónéni szerű, az inkább már tanítónéni az amerikai rendszerben, arról, hogy otthon, például a családban, milyen fajta feladat az ő felelőssége azt elvégezni. Ebben a kis képen arról beszélgetnek, hogy nem lehet másokat hibáztatni, ha én, vagy lehet, de nem érdemes, ha én szúrtam el valamit, ha én csurgattam ki a vizet, hogyha én csináltam valami hibát. No, az iskolai oktatásban indirekt módon nagyon sokféleképpen lehet fejleszteni a felelősséget, például úgy, hogy a logikus, elemző, kritikai gondolkodást fejlesztjük a gyerekekben, az okság megértését, és így tovább. Aztán, hogyha olyan módszereket alkalmazunk a fegyelmezésben, amiben nem a büntetés a lényeg, hanem az, hogy egy ember belássa, hogy ha valamit tesz, annak a másikra nézve mi a következménye, akkor az segít a felelősségnek a vállalásában. És hát vannak konkrét programok, amiben ilyen etika, osztályfőnök és hasonló órákon döntési helyzetek, dilemmák, erkölcsi problémák megvitatásával fejlődik a gyerekek felelősségérzete. Amit direkt módon kéne tanítani, és nem fogok rá kitérni, mert egyrészt az idő nem engedi, másrészt azt hiszem az előzőekből ez elég világos volt, hogy a biztonságos, etikus net használatot informatika órán talán fontosabb lenne tanítani még annál is, hogy most akkor a nem tudom melyik játékprogrammal, hogy lehet a nem tudom hova eljutni, amit mondjuk én látok, hogy néha azért szoktak tanítani, és persze a szövegszerkesztés is fontos, de ez a rész sem elhanyagolható. Tehát megtanítani, hogy nem biztos, hogy igaz, ami a neten van, hogy egy forrás ne legyen elég, tudjuk, hogy mennyi butaságot lehet olvasni a neten, hogy amit írjuk, azt sokan látják, ez egy hatalom. Amit felteszünk, beírunk, az rólunk beszél, legyünk óvatosak. A biztonsági beállításokat hogyan kell használni. Lehet olyan programokat, nem fogom elmondani, mert ez így talán nem is lenne érdekes, ezt hosszasan átélni lenne jó. Egy Helizon nevezetű úriember utcagyerekeket, csellengőket bevitt a tornaterembe, és a játék, a sport hatásán keresztül próbálta őket felelősségre nevelni. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem nagyon maradt több időm, mint hogy egyfajta üzenetképpen összefoglaljuk, hogy min is kell gondolkozni, mielőtt cselekszünk. Hogy az egyik, hogy mik lesznek a következmények, vagy mik lehetnek, és magamra, másokra nézve is. A másik, amin gondolkozni kell, vagy lehet, hogy én kívánom-e ezt a következményt magamnak, vagy másoknak. Ezt előre kéne eldönteni. A harmadik dolog, hogy mit teszek majd, ha bekövetkezik mégis egy nem kívánt következmény. Rámutatok az öcsire, ráfogom a nyuszira, vagy felvállalom a felelősséget. Helyrehozom esetleg a másikkal szemben, amit elkövettem. Hankis János, aki a Hankis Elemérnek egy testvére volt, írta ezt a mondatot, és én nagyon örültem, mikor ezt megtaláltam, mert nekem édesanyám adta útravalul ugyanezt a mondatot, úgyhogy szerintem ő soha nem olvasta Hankis Jánost, tehát azért ez egy általános bölcsesség, úgy gondolom, hogy azt gondolom, hogy a legfőbb intelem magunk számára úgy élni, hogy visszanézve ne kelljen szégyenkeznünk magunk miatt. Számomra ezt jelenti a felelősség. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Sós József, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki kar egyetemi tanára tartja meg Aszimmetria biológiában eredet és jelentőség című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!